győztesek között. Gyertek velem a Jelenések 12-höz gyorsan, és beleugrunk a közepébe. Ma lesz szó a megigazolásról, utána pedig lesz szó Illésről. 9-es verszak. És vetették a nagy sárkányom a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, az eredeti fordításban nem ördög szó van, hanem vádlónak. Tehát aki neveztetik vádlónak és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetették a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égből, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség, az erő, ami Istenünknek királysága, az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak a vádlója, levetett, aki vádolja vala őket, éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, vagy a bárány vérével, a bizonyságtételüknek beszédéért, vagy a beszédével, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Azért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak. Mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ez az adtak, ez a történet, ez nem most történik, ez majd később fog megtörténni. Meg is mutatom. Az ördög megsemmisítésével kapcsolatban. Tehát a kereszten megtörtént a bírói jogérvényesítő munka, tehát ott a kereszten Krisztus győzött. Ez egy nagyon nagy sztori, mert senki nem tudta, hogy győzni megy föl. Azt hitték, hogy veszített Jézus. És a másik nagyon érdekes dolog, hogy amikor fölment a keresztre Krisztus, akkor megerőtlenítette magát, semmivé lett, nem abból a királyi pozícióból volt fönt a kereszten, aki ha akarja ott, akkor rögtön győzni tud, hanem megüresítette magát, hogy a halál megtörténjen. És ez a megöresedés, ez a teljesen kiátszotta az életét, szinte a szellemét is átadta az atyának, szó szerint átadta, ez a megerőtlenedés, ez a teljesen nullává tette magát, ez a nulla, ez hatalmasabb volt, mint amit elgondolnánk. Ez egy fantasztikus csele volt Istennek, hogy ebből a rossz pozícióból győzött Isten fia, mert az, amit tett, és ami mögötte volt, a tett mögött, arra nézett az Úr. És a sátán meg csak arra nézett, hogy egy nulla, egy test fekszik a kereszten, vagy függ a kereszten. Azonban, ami mögötte volt, az fantasztikus dolog. Ezért győzött az Úr. És ez a kegyelemnek a munkája. Sokszor a kegyelem úgy tűnik a lélek és a test számára, hogy egy semmi. Holott a legnagyobb dolog az ember életében, a kegyelem. A kegyelemnek a vétele. Aztán levettetik a földre, ezt most olvastuk, és kiépít majd egy királyságot, és Mihály majd harcol vele. A földről lesz letaszítva, a Jelenések 20-ban pedig láthatjuk majd az Ezeres Királyságban, hogy hát mi is ott leszünk, hogy le lesz taszítva, és ideglenesen meg lesz kötve 1000 évig egyébként. És 1000 év után ki fogják oldani őt, ezt is tudjuk, és utána pedig valóban Jézus örökre leveti a Seolba. Tehát az a Jelenések 1-től 12-ig egy nagyon aktív munka van, amit csinál a sátán, és ez a 20-as verszakban most felolvastuk, vádol éjjel és nappal. Ez a foglalkozása, vádol éjjel és nappal. Miért beszélek a megigazulásról? Pontosan emiatt. Mert a megigazulásnak a munkája, hogy letörni, legyőzni, uralmunk alá, talpunk alá tenni azt a munkát, amivel bennünket támad, befolyásolni akar a sátán. Minden szellemi erő, minden szellemi támadás, minden szellemi harcban a sátánnak mindig az a, úgymond a gerince, amit csinál, az a létjogosultsága neki, hogy létrehozzon egy vádlást az ember életében. És az egész életük erről szól, hogy ez alól kijöjjünk, vagy megvédjük magunkat a vádlással szemben. Egy pár mottóval kapcsolatban kezdek, jó? Tehát leírtam egy pár dolgot. A háború utáni tapasztalatok fognak hozzásegíteni téged, hogy becsülni tudd azt a szabadságot, amit a háborúval létrehoztál, kivívtál. Nem fogsz tudni a szabadságban megállni, ha nem nincs értéke, ha nincs mögötte vagy előtte egy harcod. Csak a háború utáni tapasztalat tud felértékelni dolgokat a szellemi életben. A második, amit megfogalmaztam, hogy a kihívások, a nehézségek és a hátráltató tényezők vagy tények nem arra valók csak, hogy győzz, hanem azt is megtudd, hogy milyen ember vagy. Azt is megfogalmaztam a héten magamnak, hogy a sikernél szoktuk érezni azt, hogyha eljutunk a sikerig, vagy az a feltételezésünk van, ha egyszer eljutunk a sikerig, akkor majd ott abba a sikerpontján, mint amikor néztünk egy filmet, és megmászták a Nepált, és Nepálban a legmagasabb hegyet, és hogy azt hinni az ember, hogy amikor oda fölmegy a legmagasabb pozícióba, akkor nagyon boldog. Az nagyon nagy nehézség árán ér fel egy hegymászó is a legmagasabb hegyre. És csak azért boldog, mert elérte a célját. És a szellemi életben is nagyon sokszor úgy érjük, hogy úgy érezzük, hogy elérünk egy csúcspontot, akkor ott a csúcsponton mi majd ott ragadunk. De a hegymászónak is le kellett jönni a hegyről. Egy pillanatig tudott ott maradni, mert alig van oxigén, és nagyon gyorsan vissza kell jönni. Alig bír visszajönni, olyan nehéz. És hidd el nekem azt, hogy nem az fogja hozni a nagy örömet az életedben, hogy valami csúcsragadozóvá válsz, és minden területen tudsz győzni. És elérsz bizony sikerpontokat. És a sikerpontokban lesz a nagy eufória. Nem. Tudod, hol van az eufória mindig? Nem a győzelemben, hanem Isten jelenlétében. Ez nagyon fontos dolog. Az ember az egész életét úgy éli el, hogy valamit el akar érni. Mindig. Pláne ez a 21. század így van megcsinálva. Ez a világkorszak. Úgy írja az ige, hogy világszelleme, világkorszak. Hogy mindig érj el valami újat, valami modernet. Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük a magunkat is, akkor győzünk. Nagyon sokan ki akarják ismerni a sátánt, de nem értik meg azt, hogy a sátán létrehozott egy gondolkozási struktúrát, amit az eredendő bűn behoz az ember életébe, és ezt ki kell dobni, ezt a gondolkozási struktúrát. A megváltással elkezdődik ez a változás, mert az embert Isten üdvözíti, a szellemét, de a lélekkel kapcsolatban munkánk van. Ha hagynánk magunkat a lélekre, utasításaira, miután megtértünk, akkor a pokolra vinne bennünket. Pokol. Milyen rég használtuk ezt a szót? Pokol. Ne becsülj alá egyetlen ellenséget sem, és ne becsülj túl önmagadat sem. Ne becsülj alá egyetlen ellenségedet sem, és ne becsülj túl önmagadat sem. Mert az ellenség pontosan erre számít. Mihály, emlékeztek rá, mit mondott Mihály arkangyal sátánnal kapcsolatban? Hogy nem mert rá káromló ítéletet mondani. Nem becsülte le. Azt mondta, hogy dorgálja meg téged az Úr. Ez nagyon fontos, ez a szellemi elv, amit Mihály a csatával kapcsolatban közvetített ott a Júdás levelében. Mikor túlbecsüljük azt, amit el tudunk érni hittel. Gyertek velem a Timóteus leveléhez. 2. Timóteus 2. Te azért, fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Hiszem, hogy ma ez az üzenet megerősíti a kegyelmet benned. Nagyon érdekes lesz a sztori tovább. Tudom, hogy már olvasod. És amiket tőlem hallottál sok bizonság által, azokat bízd hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmatosak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozd, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Látod, azt mondja Pál, hogy tudja jól, hogy Timóteust érti ezt, hogyan kell megerősödni a kegyelemben, hogy kell felerősödni a kegyelemben, és utána azt mondja, hogy kezd el újra a munkát. Mert tudja jól Pál, az is szellemi elv, hogy aki megérti a kegyelmet, az tud hordozni terheket. Mint Krisztus jó vitéze. Krisztus, Jézus Krisztus jó vitéze. Isten téged is így hív. Krisztus, Jézus Krisztus jó vitéze. Ide kell lejutnod erre az identitásra. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcosává avatta. Mit jelent ez? Hogy aki katonáskodik, az nem fog polgári állást választani. Vagy polgári állás, vagy katonállás. Nincsen, hogy mellékállás. Hát ne haragudjon, uram, nem tudok elmenni a frontra. Miért? Hát mert vettem egy kis ABC-t. És megbetegedett a kollégám, vagy a szolgám, és most el kell menni helyette. Ez egy 24 órás csemege. Tehát ez egy nagyon-nagyon erőteljes mondat egyébként. Kezdj el terhet viselni. Kezd el hordozni ezt a terhet, mint harcos. És amikor harcos vagy, akkor vagy a világra viselsz gondot, vagy Isten országára. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Aki munkálkodik, a földművelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. Értsd meg, amit mondok, adjon azért az Úr neked belátást mindenekben. Azt mondja Pál, hogy ezt, amiről én most beszélek neked, ezt nem fogod tudni megérteni, csak ha van belelátásod abba, amit Isten ad neked. Na még egyszer. Értsd meg, amit mondok, lásd meg, lássál bele, és adjon azért az Úr neked belátást mindenekbe. Össze tud rakni azt, amiről én beszélek. Beléd menjen az a látás. Mert ezt nem fogod megérteni. És itt kezdődik a mai prédikáció. Nem fogod megérteni a harcot, ha Isten nem mutatja meg neked, hogy hogyan harcolj. Nem fogod megérteni azt, hogy hogyan kell terheket viselni, ha nem tanulsz a kegyelemmel kapcsolatban. Mert ez egy óriási nagy bukvenc az életünkben, elmúlt évtizedekben, hogy próbáltunk harcolni úgy, nem fértünk hozzá a kegyelemnek a szelleméhez. Mert nem volt ismeretünk a kegyelem szelleméről. És Pál pontosan így indítja, újítja meg Timóteust, és viszi be a hadseregbe, illetve a frontra, hogy mielőtt a frontra mész, ezt mondja, legyen muníciód, legyen háttértámogatásod, legyen a II. Világháborúban például, amikor a orosz fronton volt a harc, akkor nem tudtak ellátást adni a nácik a tankoknak, illetve a hadseregnek, és olyan erővel tudták visszanyomni a tankokat, illetve a földi, szárazföldi egységeket az oroszok, hogy egyszerűen eldőlt az a csata, ami a II. Világháború Oroszországban dőlt el. Tehát ott a Kurszki csatában, meg ott a Stalingrádnál, ott győzött az hadsereg, és kidobták őket, az oroszokat, hát visszaszorított, vagy bocsánat, a németeket visszaszorították. És képzeljétek el, hogy utána a 43 végén, 1943 végén rögtön csináltak egy koalíciót, illetve egy megbeszélést, egy konferenciát, ott volt Stalin, Churchill és az amerikaiaktól is, és megbeszélték azt, hogy mi lesz a háború vége. Mielőtt még vége sem volt a háborúnak. Mert tudták, egy szellemükben volt egy bizonyság. Én hiszem, hogy Isten adta bele ezt a bizonyságot. Hogy vége van a háborúnak. Már csak azért harcolnak, hogy érvényesítsék a győzelmüket. És aztán 45 elején, februárban megint összegyűltek, ez volt a teheráni találkozó, és ott pedig még azt is eldöntötték, hogy hogyan akarják majd felosztani, ugye, a győzelmi területeket. Még akkor sem volt vége. Ugyanis 45 végén lett vége a háborúnak. És ez azt jelenti, hogy Isten mindig is így akar dolgozni, hogy a háborúba mész, tudd azt, hogy mit van, legyen muníciód, aztán pedig tudd meg azt, hogy győzni fogsz. És nézd meg, hogy ez a magabiztosság, ami volt a koalíciónak, a szövetségeseknek, az győzelemre vitte őket. Azért tudjuk jól, most nemrég néztem egy filmet arról, hogy létrehoztak egy nagy gépet, amivel enigmát, amivel lefordították a német titkosírást, illetve a rádiókat. Eddig nem tudták évtizedeken keresztül, 30-tól nem tudom hányig, 40-ig talán, egy évtized, két évtizedig, 30, egy évtizedig nem tudták lefordítani ezt a kódnyelvet. Erre valaki föltalált, egy angol ember, ezt a kódnyelvet, és azért győztek egyébként, tehát azt hiszük, hogy Churchill ilyen hatalmas zseni volt, és a zsenialitásából győzött a II. Világháborúban a szövetségesek. Nem, legyőzték egy háttér erővel, lefordították összes kódot, nem mondták meg, és bizonyos csatákat direkt elvesztettek azért, hogy azt higgye a náci, a német birodalom, hogy még mai napig nem tudják lefordítani ezeket a kódokat, kódjeleket. Érdekes, nem? És most 50-valahányban azt a titkot odaadta Anglia, hogy igazából hát nem Churchill miatt volt a győzelem, hanem tudták az összes paramétert, mindent tudtak. A vizen is, a szárazföldön és a levegőben is, hogy milyen események lesznek. És a Szent Szellem ugyanezt csinálja velünk is. Hogy nem azért győzünk, mert valami nagy stratégák vagyunk, hogy olyasmi zsenialitással születtünk, a kis zseni, velem szemben néz most, hanem azért, mert a Szent Szellem meg fogja mutatni neked azokat a dolgokat, amik előtted állnak. Amen. Hetes, négy, ugyanitt, 2 Timóteus 4:7. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És most figyelj! Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Mondd velem együtt, igazság koronája. Megigazultság koronája. Amelyet megad nekem az Úr a ma napon, az igaz bíró. De nem csak nékem, ez a jó hír, most rólad van szó, tesó, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát mindig van, minden harc végén a szellemvilágban egy díjazás. Nem hiába való ez a harc. És ez egy fantasztikus képe annak, hogy ő tudta jól, hogy a megigazulás, az igazságosságban való járás, inkább így fordítom, az igazságosságban való járás, az diadalt hoz. Nem csak a földön, szellemben, hanem a mennyben is. És nagyon érdekes dolog az, hogy Pál azt mondja, hogy ő neki volt egy harca. Tehát a szellemi életét úgy írja le, figyeljetek ide, gyerekek, nekem volt egy harcom. Elmentem a Kurszki csatába, a Stalingrádra, megcsináltam. És most már mehetek. És van egy koszorú, végig vittem az életemet hitben, a megazult ember hitből él, az igazságosságomat hitáltal érvényesítettem, végigcsináltam, és érzem szellemembe, vége van a munkámnak. Megcsináltam. És fölmegyek, és várom azt a koronát, vagy azt a koszorút. Ilyen magabiztossá fog tenni téged Isten, ha beállsz ebbe a csatába. Tudd, hogy hol kell harcolni, tudd a stratégiákat, és aztán várd azt, hogy Isten pedig ezért meg fog jutalmazni. Hát hogyan várhatnál jutalmat, ha nem harcolsz? Csak a harcosoknak van jutalom. Ama nemes harcot, azt mondja erre, hogy ez egy kiváló, az a görögül kalosz szó szerepel itt a nemesre, ez kiválóságot jelent. Excellent angolul. Tehát én úgy is lehet fordítani, én ezt így fordítom Tóth Lajos fordításába, az excellent harcot, a legkiválóbb, a legnemesebb harcot, a világ mindenség legjobb harcát megcsináltam, megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet pedig megtartottam. Ez azt jelenti, hogy minden harcban, minden egyes csatádban meg kell tartanod a hitedet. A harcnak ez a gerinc, amiről most beszélek. Ez az eszenciája. A leglényegi pontokról kezdek, és innen bontjuk ki, hogy a hitedet meg tud tartani. Minden egyes harcban azért van a küzdelem a szellemvilágban, hogy te a jó oldalról segítenek, hogy megtartsd a hitedet. Látni a láthatatlant. A kérdésem hozzád, hogy eljössz velem ebbe a harcba? A megigazultság az egy nagyon fontos téma ezzel kapcsolatban. Gyertek velem a 2 Korintus 3-hoz. Elkezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat, vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek ajánló levelekre hozzátok? Avagy tőletek? És most figyelj, a mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Nem tentával, tintával, hanem az élő Isten szellemével írva. Nem kőtáblákra, hanem szívünk hústábláira. Bocsánat, szívnek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt Krisztus által van. Ilyen bizalmunk. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istenből van. Aki alkalmatossá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűé, hanem szellemé. A betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Hogyha pedig a halálnak betűkkel vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcájára elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a szellem szolgálata. Tehát azt mondja Pál, hogy amit ő csinált ez a háborúban, szolgálta Istent, és ez a szolgálat, ez úgy definiálja, hogy a Szent Szellemnek a szolgálata. Tehát minden harcban tudnod kell, hogy a Szent Szellem ott van, és szolgál veled együtt. Ezt így hívja az ő szolgálatát, a Szent Szellem szolgálata, a Szellem szolgálata. Mert ha a károsztatás szolgálata dicsőséges, itt nem károsztatás szót gondolj bele, hanem inkább megítélés szolgálata, mert a törvény az azért adatott, hogy a bűnt az felszínre hozza, rámutasson a bűnre. Az ítélet szolgálata volt emiatt. De már az Ószövetségben is meg lehetett igazolni. Mert ha a károsztatás szolgálata, az ítélet szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata. A második kifejezés nem csak szellem szolgálatában van, hanem igazságosság szolgálata. Úgy is lehet fordítani, az megigazult ember igazságos szolgálata. Milyen érdekes? Hogy azt tud szolgálni, azt tud írni mások szívére, azt tud szellemben mozogni, aki benne áll a Szent Szellem szolgálatába, és érti a megigazultságot. Tehát a Szent Szellem kijelenti a szívébe, hogy mit jelent az, hogy megigazult ember. Mit jelent ez a szellemi fogalom? Tehát te és én nem csak a szellem szolgálatában állsz benne, hanem a megazoltság szolgálatában is. És ez dicsőségesebb szolgálat, mint Mózesnek a dicsőséges szolgálata. Óriási. Tehát ez már perspektíva nyitogató. Gondold azt el, hogy egy megigazult embernek a szolgálata az dicsőségesebb jelenlétet tud lehozni, mint Mózesnek a szolgálata. Aki akkora a dicsőségben volt, mikor lejött a 40 nap után Isten jelenlétéből, hogy sugárzott a fej, és el kellett takarni, mert tudta, hogy le fog menni róla a kenet. Tehát valaki Isten jelenlétében van 40 napon keresztül, és ezzel nem akarom leírni Mózesnek a nagyságát és fantasztikus elhívását, csak a mégazultság szolgálata több, mint Mózesnek a szolgálata. Ez tényleg, ezt Isten félelmmel mondom, szinte szégyellem kimondani. Ez tényleg így van. Az új szövetség nagyobb dicsőségű, mint Mózes szövetsége. Tehát, hogyha te 40 napig fel akarsz menni a mennybe, hogy rajtad is az a dicsőség legyen, mint Mózesem, akkor rosszul csinálod. Mert a megigazult embernek hozzáférhetősége van a dicsőség dicsőségéhez, a hatványozott dicsőséghez. De csak a megigazult ember fér hozzá. Ezért kell megértened a megigazultságodat, mert a megigazultság miatt dicsőséget tudsz átvenni. Sőt, a dicsőített nem dicsőséges ebben az részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Tehát azt mondja, hogy az a dicsőség egyszerűen meghaladó dicsőség, minden túlhalad. Túlárad. Mert ha a dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Ami megmarad. Dicsőség az Úrnak. A megigazulás szolgálata megmarad. Maradandó szolgálat. Soha el nem veszítetted ezt a dicsőséget. A megigazultságot, hogyha értékeled, akkor nem fogod tudni elveszíteni. Örökkévaló a megigazultság szolgálata. Nem múlik el úgy, mint a mózesi szövetség. Ez a szövetség a legnagyobb szövetség. Ez a megmaradó szövetség. Nincs nagyobb szövetség, és nem lesz hetedik szövetség. Nem lesz új Jézus Krisztus új szövetségén túli szövetség. Ó, Istenem, csak Isten adjál neked terhet ezzel kapcsolatban. Meglásd, hogy micsoda dicsőséges szövetségben vagyunk benne. Azért ilyen reménységben nyíltsággal, nagy nyíltsággal szólunk. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. Tehát a dicsőség egyszer csak lekopott róla. De megtompultak az ő elméik, ez a zsidók. Mert ugyanaz a lepel, mind a mai napig ott van a szövetség olvasásánál, felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig szellem, ahol pedig az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, és ugyanazon ábrázatról elváltozunk dicsőségről dicsőségre úgy, mint az Úrnak a szellemétől. Azért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Ez pedig a 4:1-es volt. Ámen, idáig. Mit hoz létre a megigazultságnak a szolgálata? Nézd a 16-os verszakot. Ha visszatér valaki az Úrhoz, akkor ez első dolog, amit a megigazultság szolgálata hoz az életedben, lepellehullás. Belelátsz a láthatatlanba. Halleluja. Ó, Istenem, köszönöm, hogy itt vagy velem. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Az első dolog, hogy belelátsz a láthatatlanba. Ez a megigazulás szolgálata, az a lepel lehúzó szolgálat. A második, hogy az Úr szellem lesz a szellemedbe. Tehát a Krisztus szelleme elkezd működni. Az Úr pedig szellem, tehát bejön az Úrnak a szelleme az életedbe. Ez a Róma 8-ban van leírva, hogy Krisztus szelleme szült téged újjá. Tehát nem egy negyedik személy, tehát Szentháromságon kívüli személy. Tehát a harmadik személy a Szent Szellem szült téged újjá, és az Úrt a Szent Szellem tette úrrá az életedben. Ez nagyon fontos. Tehát nem te tetted úrrá Istent, hanem a Szent Szellem tette úrrá a szívedbe. És ez az Úr szelleme, ez a Krisztusnak a szelleme, így is lehet fordítani. Olvasd el velem együtt 17-es verszakot, kicsit olvas. Bajba vagy? Bibliát kell olvasni. Krisztus pedig szellem. És ahol a Krisztusnak a szelleme, ott a szabadság. Na most ez a szellem, ez az Úr szellem, ez szabadságot hoz. És mibe visz vissza téged? Egy szabadságba. Ezt a szabadságot nem ismertük soha. Tudod, hogy mi hozta be ezt a meg... lelőttem a poén. A megigazulás hozta be ezt a szabadságot. Nem is tudjuk, hogy a megigazulás milyen szabadságot eredményezhet, ha elkezdünk járni a megigazulásban. Mert ha megigazult engem, ember szabad ember. Mitől szabad? A törvénytől szabad. Nem azért jó a megigazult ember, mert cselekszik jó dolgokat, hanem azért, mert meg van igazulva. Cselekedetek nélkül! Halleluja! Na, egy fogát kivertem. Az Úr pedig szellem. Az Úr benned szellem. Szellem formájában újjászült. Nem Krisztus, mint dicsőséges testében lakik benned, hanem a Szent Szellem lakik benned, aki a Krisztusnak a szelleme. Ez bevisz egy szabadságba. És ez a szabadság, nézd, mit fog hozni. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal, már meg vagyunk térve, szemléljük. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak a szellemétől. Mi történik? Elkezd felruházni téged egy erő. Azt is mondhatnám, a szabadság egyenlő, itt a görögben a metamorfózis szó van, mint amikor a hernyóból lepke lesz. Tehát egy átalakulás. De ez egy minőségi átalakulás. Ez egy új dolog. Tehát nem azt mondom, hogy újabb dolog történik az életedben, hanem egy teljesen új dolog történik. De a görögben is két szó van az újra. Van az új, hogy vettem egy újabb nyakláncot, meg van egy másik, hogy vettem egy új nyakláncot. Tehát hogy egy teljesen új dolog történt az életemben. És ez a metamorfózis, ez a szabadság. Na most lesz érdekes. Amikor jön ez a megazolás szolgálat, az eljuttat téged oda, hogy csak szemlélj. Csak szemlélj. Az azt jelenti, hogy olyan látásaid lesznek, hogy a látás Krisztusban, hogyha szemléled Krisztust, olvasod az igét, imádkozol, szelleméletet élsz, akkor ez a látás, ahogy Isten igét olvasod, ahogyan imádkozol, ez a látás felruház téged. Tehát a megazolás felruház téged. Krisztusivá tesz. Olyan ruhát kapsz, ami nem volt eddig. Olyan képességedet, amit nem volt eddig. Tehát a megazulás miatt te átalakulhatsz. Tehát a szabadság egyenlő metamorfózis, átalakulás. Tehát ha azt mondod, hogy szabadságban vagy, akkor át kell, hogy alakulj abban a légkörben. Olyan nincs, hogy valaki nem alakul át a szabadság, nem alakul át a szabadság légkörében. A második dolog, amit hoz, hogy nem csak, hogy fölruház, mert azt mondja, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Tehát ez a felruházás, dicsőségről dicsőségre. Tehát felruház erővel. Nem csak felruház, hanem át is alakít, mert azt mondja, elváltozunk ugyanazon ábrázatra. Tehát mit hoz a megazolás szolgálata? Elváltozás szolgálatát, átalakulás szolgálatát. És a harmadik, a felruházás, átalakulás képességet ad. Képességet ad. Képes leszel arra, hogy ezt a dicsőséget sugározd. Képes leszel arra, hogy olyan legyél, mint Mózes, aki lejön a hegyről és virágzik, sugárzik. Látszik látszik annak az ember életében az, amire átváltozik. Tehát ez nem úgy történik, hogy egy rejtett dicsőség van az életedben. Rejtett öröm. Rejtett igazság. Rejtett igazságnak a kijelentése. Senki nem tud róla. A nyelveden nem hallottunk egy értelmes beszédet. De te elmondod, hogy Isten dicsőségében élsz. Régebben voltak ilyen testvérek, mondták, hogy hogy vagy? Hát nem látszik rajtam, de nagy mély örömöm van. Halleluja. Mély öröm. Annyira mély, hogy nem is látszik. Tehát letisztáztuk azt, hogy a megazolás szolgálatában állunk most, és azért fontos a megazoltságról tanulnod rendszeresen velem együtt, és fogjuk is nyomni még ebbe az évbe, hogy fölépüljön a személyiséget. Ugyanis, ha ez nem történik meg, amiről most beszéltem, akkor nem fogsz átprogramozódni. Itt vagy? Ha ez nem történik meg, akkor nem fogsz átprogramozódni, és nem indul el a hited sem. Még egyszer. Belül nem alakulsz át, ezért nem indul el a hited. Sokszor próbáljuk a hitet felnöveszteni. Könyveket olvasunk, prédikációkat hallgatunk. Nem tudom még mit csinálsz, fejrász. De a hit az nem fog beindulni, csak a személyiségedben belül identitás által. Ezért amikor a dicsőség és az Isten jelenléte, ahogy bibliázol, vagy elkezdesz végre imádkozni, már próbálsz már 10 éve elindulni, de most tényleg elindulsz, tehát amikor elkezd valaki tényleg valóban imádkozni, tehát hisz is abban, amit gyakorol, abban hisz is, akkor várnod kell azt, hogy azokban a percekben, akár a kocsitban, akár a munkahelyen, akár nem tudom, hol imádkozol, annyit, hogy reggel fölkelek, és egyszer csak Istenhez szólok magamba, és tudom, hogy meghallja, magamba imádkozom. És akkor imádkozol Istenhez, tudnod kell, hogy azt Isten nem csak, hogy meghallgatja, hanem mindig tovább visz. Szintről szintre. És a megazultság abban segít, hogy definiáld önmagadat. A megazultság definíciót hoz létre. A menny definiál téged. És ezt át kell venned, ezt a definíciót. És ez az átprogramozás, hogy lesz egy öndefiníciód. Mert önmagadat rosszul ismerted. És a megigazdultsághoz valódi önismeretet. Azhoz valódi öndefiníciót. Ezért most már nem a vádlás definíciója határozza meg a szellemi jövődet, hanem te határozod meg az Isten igén keresztül, hogy mit mond rólad az ige Krisztusban. Így lesz definíciód. És amikor harcolsz a sátánnal, akkor nem a te elmi definícióját hozod, hanem a saját definíciódat, amit a Szent Szellem mondottál, úgy, hogy nézted az Urat, és elváltoztál az ő képén. Amen. Halleluja. Tehát Isten hoz egy programot, amiről beszélek, és segít abban, hogy ki tudj lépni hittel. Hoztam egy másik mottót is, most nem a mottózok. Nem lottózok, mottózok. Ha írtam azt a... Igen. Amikor Isten elkezd dolgozni rajtad a dicsősége, a megazdultság szolgálata, akkor azt fogod érezni, hogy valami véget ért, de a remény nem veszik el. Mert valaki mindig megtalálja. Amikor elkezdesz a megigazulással foglalkozni, olyan érzésed lesz, mintha elveszítetted önmagadat. Nem találod meg a személyiséget először. Azt érzed, hogy te ki vagy. Akkor most ilyen kérdések lesznek. Akkor most az énemmel mit csináljak? Akkor most mit csináljak a múltammal? Hát ott voltak azért szép dolgok, nem csak rossz dolgok. Akkor én most ki vagyok? Jó, újjászülettem. De most akkor most mit csináljak ezzel az újjászületéssel? Mit csináljak? Mit olvassak? Milyen szabályt tartsak be? Stb. Jönnek a kérdések. És Isten pedig azt akarja, hogy ebben a pillanatban egy új remény sarjadjon. De van olyan is, hogy valaki Krisztusban van, és támadás alatt van, egy befolyásoló tényező alá kerül. És elveszíti ugyanúgy önmagát. Mert nehogy azt hitt, hogy csak a friss keresztény veszítheti el önmagát, amikor támadás alatt vagy, ugyanúgy elveszíted önmagadat. Ugyanúgy a támadás arról szól, hogy szétvádoljon téged az ördög, hogy amit van, amit tudsz, ami megtörtént, amit birtokoltál, elvegye tőled. Elbizonytalanítsa a belső emberedet. És azt mondja, hogy ez úgyse fog neked sikerülni. Eljutottál egy végpontig, testvérem, innentől már csak zuhanás van. Rendszeresen átél a szellemi ember ilyet. Olyan dolgokról beszélek, amiről nem merünk beszélni. És amikor átír ezt a zuhanás előtti állapotot, hogy lenéz, és azt mondja, ha még sokáig nézek, hogy Nietzsche mondja, ne nézz sokáig a mélységbe, mert beszippant. Tehát, hogy amikor sokat nézed ezt az állapotot, sokáig vagy itt, akkor veszélybe vagy. És ebben az állapotban is az történik, hogy azt érzed, hogy valami véget ért. Ez egy hazug életérzés. Ez nem igaz. De a remény nem veszik el soha. Mert valaki mindig megtalálja a reményt. Isten jelenlétében. Az a valaki pedig te vagy. Az idő legsötétebb óráiban Illésnek sikerült megtalálni a magában a legnagyobb erőt. És ezzel egy új kezdetet hozott létre. Emlékeztek, amikor Illésnek azt mondta a legnagyobb depressziójába Isten? Kent föl Jéhút és Elizeust. Nem Isten akarta, hogy magától kenődjenek föl ezek az emberek, hanem Illésnek mondta Isten, benned van a kenet, amiről te lemondtál. És a legnehezebb pillanatodban azt mondom neked, hogy van új kezdet. Én megtaláltam Jéhút és Elizeust, és dupla kenetet adtam Elizeusnak. És Illés a legsötétebb pillanatában volt. És nem gondolta volna magáról, hogy olyan kenet lesz rajta, hogy a következő generáció dupla csodát tesz. A legnehezebb pillanatban. Azért, mert Isten tudta, hogy milyen kenet van benne. És ugyanúgy Isten tudja, hogy milyen kenet van benne. És az a kenet a legnehezebb pillanatokban, az életed legsötétebb pillanataiban is elő tud jönni. És egy új hajtást tud létrehozni. Mert nem abban bízunk, hogy milyen jó ember vagy, milyen jó lelked van, hanem abban bízunk, hogy ki van benned. Hogy milyen szellemi szolgálatban vagy benne. És ez a szolgálat, az benned működik, ez a belső emberedben. Csak hidd el, hogy képes vagy arra, hogy a legsötétebb, legreménytelenebb pillanatokban is el kell kapnod azt, hogy mindig van új remény. Ezért tudod, hogy ki hozza be az új reményt? Mindig te hozod be az új reményt. Úgy, hogy a Szent Szellemre figyelsz. És a Szent Szellem pedig megmutatja, hogy mindig van a legsötétebb pillanatban is egy új lehetőséged. Mi a remény? A remény azt jelenti, hogy valami jót várok a jövőtől. Elindul újra a jövő. Tudod, hogy mikor indult el a jövő? az életedben, amikor Isten azt mondta, hogy van remény, akkor már benne vagy a jövődben, benne vagy a reményedben. Ha látod a reményedet, akkor benne vagy a reményedben. Csak tovább kell vinni, ma erről fogok beszélni. Ki kell, hogy hajtson az a remény. Hogyha látsz jövőt, akkor már megvan, már van jövőd. A sátán vádlásával még azt mondja, hogy nincs jövőd. Vége a házasságodnak, elérte egy holtpontot, úgyse lesz megújítva. Úgyse lesz jobb kocsid, úgyse lesz jobb házad, úgyse lesz jobb gyülekezet, stb. Csak ezt tudja mondani, mit nincs. És soha nem fog adni a sátán reményt. A reményt mindig Isten szelleme hozza. A megigazulásod pedig át tudja ezt venni. Mert nem fogsz tudni hozzáférni a reményhez, csak a megigazult embert fér hozzá. Ehhez identitás kell. Hogy elhitt, igen, neked van. Ehhez identitás kell. És ki adja az identitást? Isten, a megigazultságon keresztül. Ha nincs megigazulásnak a munkája benned, akkor nem fogsz tudni haladni. Azt fogod érezni, hogy egy helyben van. Vagy. Ekkor mondjuk, hogy helybe topi. Helybe vagy, egy kis átalakulsz kis hosszú szűrű cicává, otthon vagy, megy a durmi, ima helyett, megy a lusti program, és egy kis, megkaptuk a bárányból a cicát. Sziámi, vagy perzsa cica, választhatsz. Most ez a kis cicusok, aztán átalakulnak ilyen papucsá, cica fejű papucsok lesznek, tudjátok, vannak ilyen szörme papucsok, és vannak nyuszi fejű papucs, disznó fejű, láttatok ilyenek, kutya fejű, malac fejű. Na, hát te nem malac leszel, te cica leszel. És fölveszed ezt a papucsot, és olyan jó, jó meleg, simis jön a tél, és ugye el leszel az élet, szellemi életedben. Csak az a baj, hogy ennél van mélyebb, ez a borsodi reménység, tehát van mélyebb, és optimizmus, tehát, hogy van mélyebb, ez pedig az, amikor az ember már elidegenül annyira Istentől, hogy még a igétől is megundorodik. Az igétől, az bibliázástól, stb. Tehát nem haladsz, és ezért azt érzed a szellemedben, hogy nem tudsz feljebb kapaszkodni. Úgy érzed, hogy lehetetlen számod egy növekedést kapni. Ez mindig a megazultságnak a problémája az ember életében. Hogy nem érti, hogy mit hozott el a megazultság. Előző percekben miről beszéltem? Hogy az a dicsőség, ami volt Mózesen, a semmi ahhoz képest, ami van a megazult ember számára elkészítve. Értitek? Mert én nem értem. Mert valami fantasztikus dolog van itt. És kérdezed azt, hogy mikor jön el az nagy dicsőség az egyház életében? Amikor az emberek elhiszik azt, hogy mi van bennük. Nem akkor jön el, amikor majd meglátják, hanem hogy elhiszik, hogy mi van bennük. Efézus 3:20-ban azt mondja Pál, hogy nagyobb erő van benned, mint amit kérnél, vagy elgondolnál. És nagyobb dolgok történnek meg benned, mint amit elkérnél, vagy elgondolnál Istennél. A benned dolgozó erő szerint. Amikor a megigazulás lecsúszik egy természetes szintre, az elméden keresztül az életedben, tehát természetesen beszélsz róla. Olyan vagy születve? Igen. Meg vagy igazolva? Igen. Amen. Mint egy ki vagy pipálva. Akkor lecsúsztál. Akkor nem a megigazultságban dolgozol. Mert aki meg van igazulva, annak az életének a gyönyöre ez, hogy meg van igazulva. És az életének gyönyöre az, hogy igazságban tud járni. És nem gonoszságban. Amikor, mutatok egy igét ezzel kapcsolatban gyorsan. Zsidókhoz itt levél első fejezet. Miért beszélek a megazulásról? Azért, mert hogyha a szellemben harcolunk, tudnunk-e, hogy kik vagyunk? Hogyan fogsz tudni a sátánnal szembe dolgozni, akinek a neve vádló, anti-megigazult? Akinek a feladata az, hogy kilibbentsen bennünket a vádlásán keresztül, 24 órán keresztül a megigazultságunkból. Hogy Isten előtt megállhatunk. Hogy Isten jelenlétében megállhatunk. Hogy ki vagyunk békülve a faterral. És nem haragszik ránk a fater. Zsidókhoz itt levél első fejezete. Amúgy jóba vagy a fateroddal? Mert ha nem vagy jóba, akkor azért van, mert ha újjászülettél, akkor nem érted a megigazultságot. Mert olyan nincs olyan állapot, hogy meg vagy igazulva, és nincs, nem vagy jóba az apáddal. Mert az apád, az vár téged. Figyelj, a tékozló fiú történetében tudod, mi a szenzációs? Hogy a báty azt hitte, hogy ő igaz, és amikor megjött a tékozló fiú, aki megigazult újra, vagy visszaállt a megigazultságába, mindegy, hogy teológiai hogyan definiálom, a lényeg az, hogy újra felvette az igazságosságot. Mivel vette fel az igazságosságot? Mi volt a jelkép ott? A köpeny. A köpeny jelenti a tékozló fiú életében a megigazultságot. Csak hogy hozzáteszem, nem ezt akartam mondani, de ezért hozzáteszem, hogy volt egy gyűrűje. Gyűrű, tudod, mit jelent? az Ószövetségben? A hatalmat. Tehát ahogy jött a megigazoltság, úgy jött a hatalom. És tudta, ő is rögtön tudta, hogy ez a kabát az övé. Ott nem, ott, utána rátették, utána nem mondta, hát igen, uram, ugye, atyám, igen, bár én tékozló fiú voltam, és büdös voltam meg, nem tudom, mit eltékozoltam, én visszaadnám, ez a kabát nem az enyém, ahogy Hofi mondja, nagyobb a kabát, mint az enyém, mint ami rám való. Tehát, és tudom, hogy hanyas a kabátom, mondja Hofi, tehát ez nem az én kabátom, apám. És nem vette le. A megigazult ember, az már nem tudja levenni. Figyelj, a megigazultság szelleme óriási. Tehát rád adja Isten, és azt mondod, ez az enyém. Ez az én méretem, azt a kutyafáját neki. Nem kell bevenni, nem kell toldani, és az én színem. Azt a mindeni dicsőség az Úrnak. Na most ott vagyunk, ott tartunk, hogy van ruhád, az a megazultság, a tékozó fiúnál, és van gyűrűt. Na most ott van a báty. És a bátyból mi jön ki először? A vádlás. Mert nem értette az atyaságot, és aki nem érti az atyaságot, miért nem érti az atyaságot? Mert nem érti a megigazultságot. Na, menjünk a zsidók egyhez. Halleluja. Ám de a fiúról így szól, 8-as verszak. Te a királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája. Tehát az, ahogyan Isten bíróként tevékenykedik, a fiú fönt a mennyben, ott az atyával van egy pálcája neki. És ez a pálcának, a királyságban a pálcának az a neve, hogy megigazultság, vagy igazságosság, vagy igazságnak a pálcája. Tehát maga a trónon, ez 100%-ig így van, hogy van egy pálcája Isten fiának. És ez a pálca szellemben, ez az igazságos kormányzás. Tehát aki leül kormányozni, tehát ha szellemben akarsz megítélni dolgokat, akkor tudd meg, hogy ez az igazság által jön létre. És most figyelj! És ez miért kapta meg? Miért kapta vissza szó szerint? Ugye tudjátok, hogy lejött az atyától, és visszakapta a dicsőségét. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Nem nagyon szeretjük ezeket a kettősségeket. Hogy gyűlölni valamit, meg szeretni közben? Hogy a Zsoltárból van írva, hogy ti szentek, dicsérjetek az Urat, örüljetek reszketéssel. Nem szeretjük ezeket a kettősséget. Nem tudjuk földolgozni, európaiak. Mi az, hogy reszkettünk, és közben örülünk? És mi az, hogy gyűlölünk valamit, és mi az, hogy szeretünk valamit? És óriási. Szeretted a megigazultságot, azért kent föl téged Isten. Szeretted a megigazultságot, azért kent föl téged Isten. Hova jön a kenet? A megigazult jellemre. Önti Isten a kenetet az igazságos emberre. Így lehet fordítani, az igazságosságot szeretted, tehát szerettél igazságosságban járni. De azért mondom a megigazultságot, mert nem lehet igazságban járni, csak annak, aki megigazult. Amikor a Héber azt mondja, hogy igaz, akkor az tudja jól, hogy igazságos cselekedet, hogy azért van igazságos cselekedet, mert valaki igazságban él, meg van igazulva, és hitből él. Tehát a Héberek sokkal árnyaltabbak és összetettebb gondolatot közölnek. Tehát amikor azt mondja, hogy fantasztikus, igaz ember vagy, akkor ő hozzá, egy ilyen csoportot hozzá, mint láttam olyat, hogy mentek a mosómedvék. És ugye látsz egy mosómedvét például Torontóban, vagy New Yorkban, vagy bárhol, akkor tudod, hogy van még 9 mögötte. És ez félelmetes, hogy mennek este, és tényleg, és a legkisebb meg hátul megy. Ez nem mesefilm, nem egy rajzfilmet néztem, nyugodj meg. Ez tényleg így van. Na most ugyanígy van a megazultsággal, és megigazulsz, és utána jön minden. Tehát a kis testvére a megazultságnak. Jön a megszentelődés, jön a helyreállás, jön a gyógyulás, a szabadulás, és jön egyik ilyen munkája a megazultságnak, inkább így fordítom, nem hűlök, de nem fordítom, hogy teológiak nehogy megbántódják. Tehát, hogy a megazultságnak a gyümölcs a kenet. Isten kenete, a kenet jelleme, a kenet karaktere. És hogyha azt kérdezed, hogy nagyon sok emberen, keresztényen miért nincs kenet? Mert nem tudja, hogy kicsoda Krisztusban. Lehet, hogy újra se született. Ahogy megérted, hogy ki vagy Krisztusban, jön a kenet. Jön a kenet. Tehát ez nincs olyan, hogy hát vannak, akik megigazultak, és nem kenetesek, vannak, akik megigazultak, és nagyon kenetesek. Mi Krisztust utánozzuk. Tehát azt mondja az ige, szeretted az igazságot, és van egy másik része ennek, gyűlölted a hamisságot. De most ahhoz, hogy jön a kenet, ez kell, hogy gyűlöld a hamisságot. Ez egy biztos pont, ez egy biztosíték. A szellem életedben, ha gyűlöld a hamisságot, mindig meg fog maradni a kenet rajtad. Mert igaz ember vagy, ezért önti Isten az igaz emberre a kenetét. Azért fölkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával, a társaid fölé. Azonban a görögöt, illetve a hébert nem csak így lehet fordítani társaid fölé, mert ez egy ézsaiási profécia, bocsánat, zsoltároknak a proféciája, hogy társaid mellett. Tehát nagyon sokszor az emberek félreértik ezt a fölkenetést, és úgy gondolják, hogy hát akkor én is föl leszek kenve valaki fölé. tehát így gyorsan le is húzlak téged a nullára, tehát hogy tudod, hogy hol a helyed, hogy tehát ezt úgy is lehet értelmezni, ezt az igét, hogy Krisztus a társai mellé lett téve, és ez a társ szó azt jelenti szó szerint, hogy olyan társ, akivel együtt él valaki, együtt dolgozik, együtt a hobbiait űzi. A társaság mellé lett téve. Egy társaság, és én hiszem, hogy ez a társaság, ez én vagyok, és te. Amen? Halleluja. Ezt csak úgy megmutattam nektek ezt az igét. Jó, tehát ott tartottunk, gyorsan össze is foglalom, hogy megazulással foglalkozunk, eljutottunk odáig, hogy a kenet is a megazultságra jön, és hogy Krisztusnál láttuk azt, hogy miért lett ő igaz ember, és miért fogadta előtt el Isten. Egy pár dolgot még szeretnék mutatni itt, amiket le is jegyzeteltem. Amit a győzelem hoz. Amikor a győzelemről beszélünk, és a győzelem fölötti dolgokról, mert a Biblia hoz egy győzelem fölötti állapotot is, ez a diadal állapota. Félelmetes, tehát ez a téma, ez megráz engem, mert Isten nem csak azt mondja, hogy győzzél, hanem hogy diadalt aras. Több, mint a győzelem. A diadal azt jelenti, hogy mindenki megtudja, hogy te egy győztes vagy. És folyamatosan győzöl. Azt jelenti a diadal. Megtartjuk és meg kell erősíteni a győzelmet. Ez nagyon fontos. Megtartani és megerősíteni. Meg kell hódítani a területeket, és el kell foglalni. Ezt mindez a Krisztus győzelmével van összhangban, hogy nem tudsz jobban győzni, mint amennyire Krisztus győzött. És amennyire Krisztus engedi meg a győzelmeidet. Mert a Krisztus győzelmét érvényesített. Mindjárt hozok ígét, nyugodj meg. És a győzelemből indulunk ki. Palinak mondtam, hogy Pali, olyan dolgokról beszélek, amit be kell vallanunk, hogy az egyház eddig nem nagyon tudott foganatosítani. Tehát ma olyan dolgokról is beszélek, amit még nem élünk. De azért, mert az egyház nem éli, ez nem jelenti azt, hogy ezt kijelentésből nem kaphatjuk meg. Tehát és ez nem azt jelenti, hogy a te életedben nem kell győznöd. Amen. Te legyél a pionyír, az első. Győzelemből indulunk ki. Hát hány ilyen tanítást hallottál, hogy győzelemből kell kiindulnod? Érted, miről beszélek? Tehát nem kell a győzelmet neked kiötlened otthon. Hanem tudnod kell azt, hogy te egy győztes csapata vagy benne, és Krisztus győzött a kereszten. És ő létrehozta jogilag azt, amiről beszélt a második világháborúban. Hogy mielőtt még 43 végén már eldöntötték, hogy hogyan fogják felosztani az egész Európát. Illetve azokat a területeket, ahol a frontvonalak voltak. Már eldöntötték 43 végén, hogy mi lesz a győztes csata után. Na, ez jelenti az, hogy előre gondolkozol stratégikusan, és a stratégiát pedig a győzelem adja meg. Tehát az az alapja, az a szikrája a stratégiádnak, hogy te győztes vagy. Ez egy nem időben beszorult gondolkozás, hanem egy örökkévalósági gondolkozás. És ezért van három szó az Ószövetségben, gyere velem, az 5 Mózes 4-hez, 37. És mivel szerette a te atyáidat, és kiválasztotta őt magvuknak, és ő utánatok, és kihozott téged, ő utánuk, és kihozott téged az ő orcájával, Egyiptomból, az ő nagy erejével, hogy kiűzzön náladnál nagyobb és erősebb népeket előled, hogy bevigyen téged, bevigyen, és adja neked az ő földjüket örökségül, mint a mai napon van. Mint a mai napon van. Látod megint az idő, hogy ő már eltervezte Isten, és kideklarálja, proklamálja, hogy ez már megvan. Tartsd meg azért az ő rendeléseit, parancsolatait, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy jó legyen dolgod fiaidnak te után, hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át neked. Amen. Mit mond az ige? Hogy nagyobb csatába mész be, mint amit erőd van, mint amit el tudsz képzelni. A szellemi élet az nem egy ilyen értelmetlen rohanás. Hogy mindegy, mi történik velem, mindegy, milyen állapotban vagyok, mindegy, hogy hogyan csinálom, csak fussak, csak keresztény legyek. És azt mondja itt az ige, hogy nagyobb erő ellen vagy, tehát a csatában egy magasabb szintű hadviselés van, mint amit te lelkeddel, elméddel, szellemeddel tudnál fogadatosítani. Nagyobb az a csata, amiben belevisz téged Isten, mint ami mekkora az erőd, emberi erőd, a pszichéd ereje. Nagyobb. És azt mondja Istennek az igéje, hogy be kell menned oda, be kell menned, és ott uralkodnod kell. Bevigyen téged, és örökséget adjon neked Isten. Tudod, hogy mi az uralkodás? Bemenni valahova, és belülről uralkodni. Azt jelenti az uralkodás, bemenni valahova, és belülről uralkodni. Azt jelenti a birtoklás, hogy megértesz valamit. Figyelj, a birtoklás azt jelenti, hogy örökséget veszel át. Az ige alapján, ígére figyelj. Azt jelenti, hogy örökséget veszel át. Tehát tudsz valamiről valamit, hogy az a tiéd. Azt tud birtokolni, aki tudja, hogy milyen van. Mert az nem tud birtokolni, akiről nem tudja, hogy milyen van. Ez olyan, mint amikor én azt mondom, hogy adok neked egy órát holnap ajándékba. Akkor már tudod, hogy neked van egy órád, valamit van. És várod, hogy elmenjek hozzád, és adjak egy órát. És ugyanígy a fiú is ennyire egyszerű. A fiú is odaadta a győzelmedet. Létrehozta a szellemi javaidat. És neked ezt tudnod kell. És el kell hinned ezt. Mert a birtoklás azt jelenti, hogy eljutottál az értésnek egy fokára, hogy már megmered ragadni azt, amit Isten oda ad. Mert a megazultság által hozzáférsz ezekhez a dolgokhoz. Megazultság nélkül nem fogsz tudni átvenni. Tudod, hogy miért? Azért, mert ezt egy prédikátortól tanultam. Mert a tudatalattid, amikor már majdnem hozzá nyúlnál az áldásodhoz, szabotálni fog. Mert a tudatalattid vissza fog téged húzni oda, ahová akarja, hogy juss. De a megazultság, ha belülről átalakít, akkor inaktívá teszi a tudatalattidat. És fogja, és engedi Isten, hogy a szellemeddel megérintsd az örökké valóság javait, meg tud ragadni, látni tud. Ez első mindig a látás. Hogy egyáltalán bejön a látómeződbe valami, és látni tudsz. Na most, amikor Lót és Ábrahám elkezd együtt dolgozni, van egy szakasz, azt hiszem a 13. fejezetben, a 14. fejezetben talán, hogy elkezdenek versengeni Lótnak az emberei Ábrahámmal. Mi az, ami megkülönbözteti a megigazult embert és a nem megigazult embert? Hogy a megigazult ember az nem verseng a javakért, mert tudja, hogy megáldotta őt Isten. Nem megigazult, vagy nem érti a megigazulását, az az ember verseng. Mert hozzá akar férni illegális módon a szellemi, vagy lelki, vagy anyagi javakhoz. De a megigazult ember az nem verseng. És miért versengtek a pásztorai Lótnak, Ábrahám pásztoraival? Mert Lót egy nem megigazult ember volt. Csak miután Szodomába ment, akkor kezdett el átalakulni. És akkor mondja Péter rá, hogy ott van, mint igaz, szenvedott Szodomába. Csak hiába volt megigazult, mert egyszer tanítottam nektek, arra már nem volt bátorsága, hogy az igazság által kilépjen, és gyűlölje a hamisságot, és kilépjen Szodomából. És a feleségét nem alakított át. Szodomába, pedig át kellett volna alakítani, hogy ő is megigazult ember legyen. És mit csinál egy nem megigazult ember, mint a például a Lótnak a felesége? Néz valami felé, és hátra néz. Amikor kijött Egyiptomból Izraelnek a népe, akkor mi történt végig 40 éven keresztül? Tekintettek valamire. Végig azt akarta volna megtanítani nekik Isten, hogy tekintsenek föl. És nem tudtak föltekinteni, csak hátra tekinteni. Tehát a megigazult ember az nem hátra tekint, hanem föltekint. És ez lett a végzetük, hogy a szívük annyira kitekeredett, hogy miközben ment a testük előre, addig a szívük hátrafelé ment mindig. És pontosan ez a lényeg a megazult embernek. A megazult ember nem tekeredik ki a szíve. Nem tekeredik ki az megazult embernek a szíve. Hanem a megazult embernek a szíve mindig arra megy, amerre Isten szelleme vezeti. Tehát, hogyha a megazultságot valaki nem érti, akkor szinten tartja ez a meg nem igazult lélek, vagy a meg nem igazult elme, a helyre nem állított, inkább így mondom, lélek a megazultság által. És mivel nem áll helyre a lélek, ezért soha nem tudott lenni, ahol kéne lenni. Izrael soha nem tudott bemenni az ígéret földjére. Mondd vele együtt, hogy soha! Miért? Mert nem tudta hittel látni, hogy méltó arra, és Isten képes arra, hogy velük jöjjön. És az igaz embert Isten nem hagyja el. Nem tudták elhinni, hogy képesek lesznek oda menni. Miért nem? Mert nem tudták látni, hogy győznek. Miért nem tudták látni, hogy győznek? Mert jobban látták azt, hogy ők kisebbek, mint amekkor, hogy van? Tehát, hogy jobban hatott rájuk az, hogy mekkorák az Anák fiai, mint az, hogy mekkora bennük a lehetőség Istenben, az ígéretekben, az örökségben. Hogy az Isten, aki kihozta őket ígéret földjéről, aki 10 hatalmas csodát hozott létre, az az Isten velük lesz. Mert nem épült be a szívükbe ez a tudat, hogy igaz emberek, hogy képesek arra, hogy Isten által győzzenek. Mutatok nektek valamit, hú, halleluja, ott vagyok. Gyertek velem a 2 Mózeshez. 2 Mózes 6-8. Szóval, kihozlak titeket, néppé fogadlak titeket, istenetekké leszek, 7-es. Megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkái alól. És beviszlek titeket a földre, amely fölül esküre emeltem föl kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak adom azt, és nektek adom azt örökségül, én az Úr. Eképpen szólt Mózes Izrael fiaihoz, de nem hallgattak Mózesre a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Nem tudták befogadni. 7-es fejezet. Az Úr pedig mondta Mózesnek, lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak. Maga Mózes is, ennek is át kellett ugorni egy új szintet a szellemi szolgálatában. Nem fogsz tudni kihozni embereket, Isten nem engedi, amíg nem látsz a problémából. Saját magadat nem tudod kihozni a problémádból, amíg nem látsz. Mert Mózesnek azt mondta Isten, lásd, Istenné teszlek téged. Az fáraó előtt. Na most nem maga előtt, hanem a fáraó előtt. Jó? Tehát, hogy mielőtt még. Muszáj, hogy meglásd azt, hogy mire képes benned Isten, mielőtt még kigyere a problémádból. Mindig a látás előzi meg a felnövekedést. Látnod kell a megazultságot. Tegnap este beszélgettünk valakivel. Azt mondta nekem az Ózdon, a Olá Pisti, Ózdi, ha valaki hozzányúl a megazulás tanításához, és nem jól tanítja azt, az olyan dolgot tesz, ami az egyik legnagyobb főben járó bűn. Mert a megazulásunk a legcsodálatosabb és legnagyobb csodával felruházott dolog, mert ezt senki nem látja, mikor újjászületünk, senki nem érti, hogy ez hogy működik, senki nem tudja megmagyarázni, hogy hogyan érzem azt, hogy igaz ember vagyok, és nincs bűnöm, ezért ez a legfontosabb pontod az életedben, hogy meg vagy igazulva. Ezért nagyon fontos, hogy tiszta tanításod legyen a megazultságról, mert ezt Isten csinálja maga. Ehhez semmilyen erőfeszítést nem kell, semmilyen cselekedet nem kell, semmilyen elgondolást nem kell, ezt Isten hitáltal adta neked kegyelemből. És az Úr pedig mondta Mózesnek, lásd, Istenévé teszlek téged fáraónak, Áron pedig a te atyád fia szószólód lesz néked. A szószólónál az eredetiben a prófétává teszlek téged, prófétai beszéd jön ki belőled. És addig, amíg Mózes föl nem nőtt, csak a természet fölötti jelenségek voltak rajta keresztül, és Áronnak kellett kommunikálni. De ez nem Isten akarata volt. Ezért amikor te a megazultságban elkezdesz fölnőni, elkezdesz profétikusan beszélni. Saját magadról, és a jövődről, és aztán majd tudsz másokról is pozitívan beszélni, és nem negatívan. Mert Mózesnek a példája azt jelenti, hogy Isten azt akarta, hogy Mózesen keresztül ne csak a természet feletti nyilvánuljon meg, hanem a profétai beszéd. Szó szerint azon a héberben nábivá teszlek téged. Tehát felbugyogó kenettel ruházlak. Azt mondja, héberül ezt jelenti a mélyén az ige. Bugyogó emberé teszlek téged. Felbugyog belőled a beszéd. És ez csak az tud így beszélni, hogy mintha Istenből beszélne valaki, aki tudja, hogy ő képes arra, hogy Istenné legyen a fáraónak. Tehát először meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy hatalmas módon tudlak téged használni. Figyelj ide, amíg magadra figyelsz, bávány imádóvá válsz. Mert a te kis korlátozottságodra figyelsz. És Mózes fölnevelte Isten, hogy azt mondta, Istenné leszel. Olyan leszel, mint én. Utánozni fogsz engem ott lent a földön. Ha én azt mondom, tedd arra a botodat, akkor az csoda lesz és gyógyulás. Tudod, hogy mibe bukott el Mózes? Hogy nem tudott fölnőni. Igazat mondtam, de más oldalon nézem, ahogy Lótról tanítottam. Mózest nem megigazult emberek kivitték abból az üzenetből és abból az elhívásból, ami az övé lett volna, mert olyan szintre emelkedett volna föl, hogy már nem a botot sújtotta volna, hanem a beszédén keresztül átalakította volna az anyagot a követ vízzé. A hit beszéde olyan fokon működött volna az életébe, mint Illésnek, aki azt mondta, bezáródik a menny, és kinyitom a mennyet. Mint Elizeusnak, én most kinyitom az ablakot a mennyben. Van még egy ige, amit akartam mutatni. 12:51. Ugyanazon napon hozzá ki az Úr az Izrael fiait Egyiptomnak földjéről, az ő seregeik szerint. Az ők seregeik szerint. Tehát Isten, amikor elkezdte kihozni őket az Egyiptomból, akkor már harcosokként látta őket. Amen? És most figyelj meg, ez lesz a vége, amit akarok befejezni ebből a Mózessel kapcsolatban. Elhoztatok ide, dicsőség az Úrnak, hogy kivettétek belőlem. 13-17. És lőn, mikor elbocsátta a fára a népet, nem vitte őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel volt az. Mert azt mondta Isten, ne talán mást gondol a nép, ha harcot lát, visszatér Egyiptomba. Kerülő úton vezeti azért Isten a népet a Veres-tenger pusztája útján, és fölfegyverkezve jövének ki Izrael fiai Egyiptom földjéről. És Mózes elvitte magával József tetemeit idáig. Miért vitte őket egy 10 napi járóföldre, egy kemény járóföldre? Mert harcosokat akart létrehozni belőlük, akik be tudják venni a Kánánnak a földjét. És tudjátok, hogy mi az, ezen gondolkodtam, hogy mi az, amit nagyon meg akart nekik tanítani. Nem csak kegyérrel él az ember, hanem minden beszédből, minden rémából, ami Isten szájából jön ki. Figyelj, ez fogja elválasztani az életedben a sikert, a kudarctól. Igen embere vagy, vagy a nagy dumás ember vagy. A duma jön ki a szádon, vagy az igen embere vagy. Csak azért tudod győzni Mózes, mert ott volt mellette Áron, aki nem a duma embere volt, nem a hablaty embere volt, hanem az ő beszéde olyan volt, mint a Isten beszélt volna Áronénak is. És ezt fogja elválasztani, és ez választja az egyházban is az embereket, a testiségtől, a lelkiségbe, a lelkiségtől, a szellemiségtől. Az ige embere, vagy nem az ige embere? Rááll-e az igére, vagy nem áll rá az igére? Nagyon sok kudarc, összegabajozott indulatot, gabajodott indulatok, érzelmek, kapcsolatok, szálak, őt, mégse, láttam, nem, kaptam, miért nem, hol van Isten, miért nem segít? Ez az egész mind azért van. Mert az Isten igével nincs megfelelő kapcsolat. Az egész B-verzió, C-verzió az életedben, ahova jutottál, miért nem segít rajtad Isten, miért nem hiszel, miért nem gyógyultál meg, miért nem tudom micsoda, ez mind azért van, mert nem olvasod az igét, és az ige nem beszélne hozzád. Nem tükör az ige az életedben. Mert ugye valaki az ige embere, akkor az érteni fogja a sorsát. Ugyanis elérkeztünk arra a pontra az életedben, hogy muszáj a sorsodat megértened. Ha nem érted meg a sorsodat, rossz hitrendszerbe fogsz bemenni. Nagyon fontos az, hogy megéld a hit életedet, nem csak, hogy megélj valamilyen jó állapotot, hogy jaj, most meg tudtad venni az új hajráfodat, vagy nem tudom, mit akarsz, nem tudom, mi a legnagyobb problémát, hanem értelmezned kell, ezt előző héten beszéltem róla, de úgy éreztem a szívembe, újra hozzam elő ezeket a mondatokat. Értelmezned kell a létezésednek a korszakát, hogy te most milyen korszakban létezel szellemi életedben, mik vannak és mik történnek. Állj meg, ember, állj meg! Mert hiába mész neki az Anák fiainak, meg fogod látni őket, és ott, ahogy vagy, összecsinálod magadat. Nagyobb az az ellenség, amit le tudsz győzni. Csak a megigazult ember, aki tudja, hogy kicsoda Krisztusban, azt tudja legyőzni az ellenséget. Nem fogsz tudni beszélni azt, hogy a bárány véréről bizonyságot tettek. Hát azért tudtok a bárány véréről bizonyságot tenni, mert hittek a bárány vérében. Mert akit a bárány vére van, az megigazult ember. Tudták annak a szellemi valóságát, hitben éltek, azért tudtak a sátánnal szembenézni, vagy tudnak, vagy tudunk. Első, tudnod kell értelmezni a létezésednek a korszakát. A második, fontos, hogy Isten szelleme aktualizáljon. Aktualizáljon. Friss dolgot kell, hogy kapj Istentől. Neked friss hitednek kell lenni. Aktualizálni kell azt az életet, amit élsz szellem által. Hogy mi az aktuális számodra? Ebben hibáznak a legtöbbet az emberek. Minden hülyeséget olvasnak, minden hülyeséget keresnek az interneten, hogy megújuljanak. De a lényeget nem keresik. Ami valóban a Szent Szellem akarata. Ami tényleg megújítaná az életüket. Azt mondta Derek Prince, hogy akiben nincs Istennek a félelme, azt nem lehet tanítani. Mert aki Isten félő ember, az azért tanítható, mert ő Isten félő akar lenni. Ne lapozzod a példabeszédek 2. Fiam, ha beveszed az én beszédemet, az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmezel a bölcsességre és a füleidet hajtod a szívedet az értelemre, igen, ha bölcsességért kiáltasz, értelemért a te szódat fölemeled, Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak a félelmét, és az Istennek az ismeretére jutsz. Hogyan tudjuk ismerni Istent? Nem egy betöltekezésen keresztül, hanem hogy lesz benned egy sóvárgó mentalitás. Hogy úgy keresem Istent, mint az életemet keresném. El kell jutnod egy olyan pontra, ha aktualizálni akarod a szellemi életedet, hogy te egy kincskeresővé válsz. Muszáj, ez egy mentalitás. És ez az Isten igében van a kincs. Ámen. És most figyelj. Az igazaknak valóságos jót rejteget, az eredetiben valóságos sikert rejteget. Pajzst a tökéletesen járóknak védelmet, hogy megőrizze az igazságnak útjait, kegyeseinek útját megtartja. És most figyelj, 9-es verszak. Akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Akkor megérted a megazultságot. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy halljunk egy prédikációt, és akkor majd valami nagy növekedés lesz a szellemi életünkben. Nem. Azt mondja a példabeszédek, hogy a tanítás be tudja hozni a bölcsességet és az értelmet, és csak ezután jön a megértése annak, hogy ki vagy. Nem azáltal érted meg azt a dolgokat, hogy te csak olvasol valamit, hogy valamit kapj, hanem hogy a mélyére ásol valaminek, és ami vagy, az csak kijelentés útján kaphatod meg. Ezért miután nem kaphatod meg emberi észre, ami vagy, ezért nem fogsz tudni, soha sikeres lenne a keresztény életedben, ha nincs nálad a bölcsesség és a kilentés szelleme. Mert az nyitja meg a szemedet arra, aki vagy. Még a megazultságról is kijelentést kell kapnod. Hiába ingyen ajándék. Sokan mondják, meg vagy igazulva, semmi baj nincsen. Ha vétkezel, semmi gond, meg vagy igazulva. Igen, ha fogalomként használod, hát persze, ezt fogod elhinni. De ha nem fogalom, hanem megérted ennek a mélységet a megazultságnak, akkor azt fogod erre mondani, hogy ez egy szemét. Ezt ki kell dobni. Ez egy hülyeség, amiről beszélnek egyes prédikátorok. Tudnod kell azt, hogy ki vagy, de nem fogsz hozzáférni ahhoz, aki vagy. Csak a kijelentésed van. Tudod, hogy mire állapodva vagy, hogyha rosszul vagy ma, itt ezen az estén? Miért vagy rossz állapotban? Mert nem kutattad azt, hogy ki vagy. Tudod, miért depressziós nagyon sok keresztény? Mert nem tudja, ki csoda. Jézus nem fogja azt mondani, hogy megváltalak újra. gyere, fölmegyek a keresztre. Csak nézd végig. És a lelkedre beszél, és látod. Látnád, hogy magad érted Jézus, annyira szeret valaki a világegyetemben, hogy meghal érted. Ez megtörtént már. Hát ez megtörtént. Egy pár szellemi elv. A szellemi harc lényege akció és reakció. Akció és reakció. Te neked van egy akciód. A hit bejön a szellemedbe. Olvas egy igét, egy könyvben egy mondat megérint, sírsz. Megérintett valami. Ez a szellemvilágban, ha látod, ha nem, én elmondom neked, ez akció-reakciót vált ki. Tehát olyan nincs, hogy te kapsz valamit, és ahhoz nem akar hozzáférni az ördög. Szokták mondani, én az úrtól kaptam, az úré, én ezzel nem is foglalkozok, letettem az úr elé, azzal nem is foglalkozok már. Hát testvérem, ez a legnagyobb bolondság, amit hallottam a világ történelmében emberektől. Kap egy gyereket, az úré, de oda is ajánlottuk az úrnak. Hát ne viccelj, az a tiéd, hát az birtokolnod kell, és meg kell védened. Amen. Kapok egy új autót, hát az, nem az enyém, az úré. Nem, az a tiéd, neki nincs szükség az autódra. Ez jól hangzik az embernek, jól hangzik. A lelkének, hogy alázatos. De Isten nem erre hívott el bennünket, hogy átjátszuk az anyagi vagyot, meg a lelki, meg a szellemi vagyont az úrnak, vagy a sátának, bocsánat. Na most ezért a szellemi harcnak a lényege, hogy egy nem természetes úton tudj haladni. Mert amit kaptál, az nem természetes. És ahogyan létrehozza Isten a harcaidat és a győzelmeidet, az se természetes. Tehát ez nem úgy van, hogy veszel egy autót, és akkor ráfogod Isten áldása. Tehát van a dolgok, amiket az emberek úgy gondolják, hogy minden Isten, milyen jó dolog az Istentől van. Ami rossz, az meg a sátántól van. És akkor vannak ezek a bizonyságtételek, ezek a nem megigazultságból jövő bizonyságtételek. Hogy összekuporgatta, nem evett, nem ivott, a gyerekről lekopott a nadrág, mindig milyen bokáig érő nadrágba járt a gyerek, ismertek ezt a családot, meg ilyen nagyon kopott, ilyen hajléktalan ruhába öltözött a gyerekeket, nem ettek, nem ittak, és akkor vettek egy kis polszkit, nem tudom, bolyinkodok, kis polszkit. És elmondja, bejön bizonyságképpen az úr, dicsőség az úrnak, még sír is, ha kell. Adott egy kis polszkit, és mindenki nevet, halleluja, dicsőség az úrnak. Ez az Isten igében, példabeszédekben meg van írva, hogy a bizonyság nehogy csúfságá legyen. Hogy meg ne botránkozzon Isten. A példabeszédek beszél erről. hogy vigyázz a bizonyságtételre, hogy azzal nehogy Isten megcsúfolja valaki, hogy a száján olyan hülyeség jön ki, hogy mindenki megbotránkozik. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy visszatérve erre, hogy tehát a bizonyságtevésed, az fontos, hogy annak nem materiális alapja legyen, hanem természet fölötti alapja. És hogy te, vannak emberek, akik éveken keresztül imádkoznak bizonyos dolgokért. És aztán van egy, és esetleg nem is kapja meg, vagy tegyük, hogy megkapja, na ez a jobbik eset. És van egy másik ember, akinek van anyagi java, örökölt, vagy nem tudom, mit csinált. És úgy adja elő, mint hogyha ő a hit szuperstrádáján lenne. És egy ilyen szuper szellemi ember. És olyan nyomás hoz az egész gyülekezetre, hogy mondván, hogy ő a nagy hitembere, hol ott mindenki tudja, és összesúg, hát nem azért van, mert hite van, hát annyi hite nincsen. Na mindegy, tehát hogy érted, mit akarok mondani. Hanem mindenki tudja, hát ez nem azért van, nem baj, ő a... Megszoktuk már, mindig nagyokat szól. Kompenzál. Értsd meg, ne a másoknak a hitéből éljél, hogy milyen van. Nem tudod, hogy miből van az a vagyon. Abból éljél, hogy neked Isten mit jelentett ki. Mert ez nemesebb. És hosszú távon ez nagyobb áldást hoz, mert amikor ő beül abba a Skodájában váltok, abba a Skodába, akkor ő nem lesz boldog soha. Mert nem a siker hozza a boldogságot, hanem a hit útja. A hit boldogsága. Hogy te megtartottad magadat az Úrban. Te becsületes voltál. Igen, nem egy év alatt lettél gazdag. Igen, igen, sokat szenvedtél érte. Sok könnyed volt, sok nehézségek, az iskola, a stb. De ez Isten előtt kedvesebb áldozat, mint a nagy beszéd, a nagy zásmánia, a nagy dolgok, stb. Nagy zásmánia. Szellemi harc nem az ördöggel való birkózás. Tehát ez nem egy ilyen szellemi gyilok. Na most leszurkálom, mint amikor a disznót vágják. Hogy na akkor most leszúrom a torkát. Hol van? Hol van? Halleluja. Egyes emberek látszik az imáján. Halleluja. Hol az ördög? Halleluja. Na, hol van? Na. Testvérem, tehát ez építsd újra a szellemi elgondolásodat. A szellemi harc az, hogy én felismerem, én fenntartom a győzelmet, amiért Jézus meghalt. Ez a szellemi harc. Felismered ezt a győzelmet, és fenn akarod tartani, ez a valódi szellemi harc. És van még egy, hogy mi a szellemi harc, hogy beleállsz abba a győzelembe, amit Jézus már befejezett. Na most ez, abban kitartasz, abban jársz, és amit elérhetővé tesz számodra, vére által. Hogy elkezdünk abba állni bele, ami már kész van. Figyelj, ez botrány. Erre azt szokod mondani, hogy Lajos, most miről beszélsz? De meg kell értened, mert pontosan erről szól a szellemvilág, hogy Isten elkészített javakat, amik készen vannak. És ha ebbe belemész ebbe az utazásba velem, először föl fogsz borulni, mert cselekedni akarsz. Na, akkor megazultam, akkor hogy van? Akkor hogy kell győzni, meg hogy kell birkózni? Na, és akkor azt fogom mondani neked, hogy így leállítalak, hogy nyugi, minden megvan. És akkor följön a cinizmus, a hitetlenség, az aggodalom a szívedből. Persze, minden megvan. Hát hol van az a minden? De könnyen beszélsz, ha tudnád, hogy milyen terreim vannak. Ismerem, és hogy jöhetne még az ilyen paneldumák, tudod, mint amikor föltesszük a hitetlen keresztény zenét, és akkor mondja ezeket a dolgokat, és énekli. Tényleg, ez hosszú éveken keresztül éneklik. Könnyen beszélnek, ha tudnák, hogy még melyek keresztül. Ó, senki sem tudja ezt a fájdalmat átérezni, csak én, a saját magam fájdalmát. Ezt még a Jóisten se érzi, érti. És így vannak még rengeteg, én nem akarom sokat mondani ezeket a mondatokat, de értsd meg, hogy szellemben ez nem így működik. Ez úgy működik szellemben, hogy elkezdesz ráállni arra, ami már el van végezve. Különben vesztes vagy. Hallod? Ezt valaki meghallotta? Különben vesztes vagy. Mert nem tudsz győzni. Nem vagy rá képes. Most olvassuk az 5 Mózesben. Nagyobb csaták lesznek, mint amit te el tudsz képzelni.